Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, és a jelenlévőket is innen a Scuton VP-ből. Ez itt a Mandiner Reakció heti kibeszélő podcastjának élő felvétele. Én Kacsó Dániel vagyok, és Kohan Mátyás kollégámmal, Bayer Zsoltot fogjuk faggatni, egész pontosan vele beszélgetni és kitárgyalni az aktuális ügyeinket, amiből azt hiszem, hogy így a keddi felvételünk napján hirtelen lett egyel több, mint ami hétfőn még volt. Bevezetőnek hadd idézzem a Mandiner címlap sztoriát, ugye valószínűleg elég sok magyar és európai, sőt adott esetben amerikai lapoknál is hamarosan, ha még nem jutott el hozzájuk a hír, ez lesz a top téma, hiszen blokád alá vette a brüsszeli rendőrség a békepárti migrációs konferenciát, egy konzervatív eszmecserét. Úgy tűnt, hogy a brüsszeli polgármester nem szívesen látja Orbán Viktort és barátait Brüsszelben. Ezt talán még gondoltuk volna, hogy amúgy így van, de hogy két helyszínt is megfúr, ahol ezt a konferenciát eredetileg és aztán B-tervként megint próbálták megtartani. Majd a harmadikra rendőröket küld rá, sőt aztán szóba kerül, hogy majd az áramot szünteti meg, hogy ne lehessen megtartani a konferenciát. Azt talán még én sem gondoltam volna. Viszont hadd legyek olyan rossz májú, mindent igazol, amit a nyugat-európai mainstream nyilvánossággal kapcsolatban mondtunk eddig, sőt még annál is többet. Úgyhogy véget vetve a kis monológomnak, szeretném rögtön átadni Bayer Zsoltnak is a szót, hogy itt előtte beszélgettünk, a kommunizmus szó is elhangzott a történtek leírására, mint itt régen velünk élő valóság, amikor hasonló betiltások történtek. Fejtsd ki kérlek, Zsolt, hogy mire gondoltál? Nem túl erős ez a hasonlat?
Ha most kifejteném, hogy mire gondoltam, akkor vége lenne az adásnak. Ellenben a jó Isten a legnagyobb rendező. Körülbelül 3 nappal ezelőtt Nagy Feró barátom elküldött nekem egy hivatalos papírt, és csak annyit fűzött hozzá, hogy kor dokumentum. Engedjék meg, hogy ezt most felolvassam önöknek szó szerint. Városi rendőrkapitányság Hajdúnánás. Városi Művelődési Központ igazgatójának. Értesítem igazgató elvtársnőt, hogy a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság, a Hajdú-Bihar megyei tanács végrehajtó bizottsága elnök helyettesének egyetértésével a Hobó, Edda, Beatrice és a Dinamit együttesek fellépését Hajdú-Bihar megyében megtiltja. Tájékoztatásul közlöm, hogy valamennyi fellépni szándékozó beat és punk együttes részére történő engedély megadása előtt a rendőrfőkapitányság hozzájárulása szükséges. Hajdúnánás 1980. június 20-án dr. Pap Imre rendőr százados kapitányság vezető. Édes véreim, ki gondolta volna, hogy 44 év elteltével visszatérünk a Szovjetunióba.
Hát mi nem?
Hát itt van. Hát ide van írva. Mi is történt ma Brüsszelben? A brüsszeli, hogy hívják ezt, polgármester előbb utasítást adott a konferenciának helytadó szálloda vezetőségének, hogy álljanak el attól, hogy biztosítják a helyszínt. Majd volt egy másik helyszín, azoknak is utasítást adott, hogy ezt ne csinálják. Majd lett egy harmadik helyszín, oda meg kiküldte a rendőrséget. Hát Nagy Feró a fasorban nincs. Hát gyerekek, miről beszélünk? Matyi, miről beszélünk?
Arról beszélünk, hogy azon túl, hogy a brüsszeli főpolgármester döntött úgy, ahogy döntött, egyébként egy nagy koalíció is ebben a kérdésben, ugye a brüsszeli főpolgármester szocialista, de érintett volt a kérdésben még két kerületi polgármester is, mind a ketten meghozták nyilván a hatalmi láncolatoktól teljesen függetlenül a szubszidiaritás elve alapján ugyanazt a döntést, mint a főpolgármester úr. Az egyik a liberális pártból származott, abból, ahonnan Charles Michel az Európai Tanács jelenleg regnáló elnöke. Tehát a liberálisok meg a szocialisták a belga parlament két egymástól talán legtávolabb elhelyezkedő frakciója, hogyha nem számoljuk a flamand jobboldalt. Ők kötöttek egy nagy koalíciót Orbán Viktor ellen. Szerintem Orbán Viktornak ennél jobb kampányindítóra igazából nem volt szüksége, azt hiszem. Ha még a Brüsszel egyenlő Moszkvára egy kicsit visszatérhetek, én ezt alapvetően sok szempontból nem szoktam szeretni, azt hiszem, hogy mi élni jobban élünk azért mégiscsak a brüsszelizmusban, mint ahogy a moszkvizmusban éltünk. Ebben a helyzetben most azért nem szeretem a Brüsszel egyenlő Moszkvát, mert Moszkva legalább ilyenkor egy hónappal után nem tartott választásokat. Tehát Moszkva legalább tudta, hogy milyen rendszer van. Tehát Moszkva pontosan értette, hogy Nagy Feró betiltása, ez egy olyan kontextusban történik, ahol itt voltak éppen azért a párt olyan nagyon hangoztatott szólamokon kívül nem hisz népszuverenitásban, meg abban, hogy itt a polgárok határozzák meg a saját jövőjüket, meg abban, hogy a hatalmi elit elszámoltatható. Most én úgy hallottam, hogy alapvetően minkit ebben a brüsszeli központú struktúrában, ebben azért mégiscsak úgy hinnénk. Tehát vannak különböző hatalmi struktúrák, vannak különböző választási politikai rendszerek, ahol a legkülönbözőbb módon képeződik le néhány európai országban, egyébként kimondottan furcsa módon, de ezt tegyük zárójelbe, a választópolgárok akarata egyfajta parlamentben, meg egy első számú vezetőjében az országnak. Mi nálunk, ha tetszik, ha nem, minden olyan történésnek, aminek Moszkva alatt nem lett volna választási következménye van. És azt gondolom, hogy az ostobaság a probléma ebben a helyzetben. Nem is egyszerűen csak az, hogy itt lábbal tiporják a jogállamot, nem is egyszerűen csak az, hogyha Magyar Péter egy hónap múlva esedékes tüntetésén hasonló érvekkel jönne a magyar kormány bármely szerve, hogy közrendháborításra alkalmas az esemény, ugye a Kossuth téren élők panaszaira hivatkozó, vagy nem tudom, hogy miért, akkor holnap tennének minket ki páros lábbal az Európai Unióban. Nem csak ez a probléma. Az a probléma, hogy Brüsszel nem lát a pályán ebben a kérdésben, itt most egészen konkrétan Brüsszelre gondolok, mert ez most tényleg konkrétan Brüsszel csinál, de itt most még a balos kollégák esekezhetnek szórakozni azzal, hogy nincs is olyan, hogy Brüsszel, csak tagállamok vannak, meg egy nagy európai közösség, ez konkrétan Brüssel volt. Tehát itt Brüssel ebben az ügyben nem lát a pályán, és sok minden más ügyben sem lát a pályán. Hát az arányok felmérése, a környezetének a felmérése, annak a felmérése, hogy milyen politikai helyzetben, milyen lépés a helyes lépés, ezt mint ebben a tenger mutatja ez a mai sztori, hogy nem tudják Brüsszelben, de nem tudják nem csak ebben a kérdésben. Tehát nem tudják, hogy egy választás előtt egy hónappal az előretörésre esélyes jobboldal konferenciáját nem torpedozzuk meg. De nem tudják azt sem, hogy vagy leválunk Kínáról, vagy átállunk zöldileg. Ugye ez a két dolog, ez egymással nem teljesen kompatibilis. Tehát vagy elkezdünk szórakozni, rugdalózni a napelemgyártó hatalmával a világnak, vagy átállunk napelemre. Ez a két opció létezik. Vagy meg tudjuk fizetni az élelmiszert, vagy visszaalakítjuk a termőföldeket őserdővé szintén. Tehát ez megint csak egy két egymásnak viszonylagosan ellentmondó dolog. Illetőleg vagy csinálunk felzárkózást, tehát elérjük azt, hogy Románia, Észtország, Csehország, Magyarország előbb-utóbb nagyjából életszínvonal tekintetében, ezt most már fontos hangsúlyozni, úgy éljen, mint Hollandia, vagy átállunk a zöld díjra, és nem csinálunk ilyet. Tehát van egy csomó olyan nagy globális feszültség, ahol Brüsszel pont úgy nem lát a pályán, mint ahogy ma, kora délután nem látott a pályán. Az európai parlamenti választások tétje az, hogy a józan paraszti ész kerüljön be, vagy kerüljön vissza, mert egyébként én hiszek benne, hogy volt ott valaha józan paraszti ész a brüsszeli kamarákba, és olyan emberek kerüljenek oda, akikről legalább mi minimális mértékben el tudjuk fogadni azt, hogy körülbelül látnak a pályán.
Igen, de csak azért, hogy megmaradjon az utókornak itt is, fussuk át a névsort, hogy kiket is tiltottak ma be. Tehát ott Orbán Viktor magyar miniszterelnök, akkor legyen ő a Nagy Feró és a Beatrice. Betiltották Tadeusz Morawiecki, volt lengyel miniszterelnököt, legyen ő a Hobo Blues Band. Betiltották Nigel Farage, angol. Ki is a Farage?
A Brexit. Hát most már sok minden tisztsége nincsen. Műsorvezető egyébként, de téged tiltottak ki. Ez legyen a Bayer Zsolt.
Az legyen a Bayer Zsolt. Jó.
Tehát ő az Edda művek. Betiltották Eric Zemmour, francia filozófus írót, és akkor legyen ő a Dinamit. Na, ők vannak most betiltva Brüsszelben. És könyörögve kérlek, olvasd fel.
Kihagytad Konzsuzsát.
Könyörögve kérlek, olvasd fel a Demetert, olvasd fel az elejét.
Egy mondatot a Demeter Szilárd is amrosan, mire a műsor megjelenik, már a publicisztika elérhető lesz a Mandiner felületén, egy kiváló mondattal illusztrálta a történteket. Képzeljük el, hogy Budapesten nemzetközi konferenciát tart a Mondj Igent a Társadalmi Nemekre Érzékenyítő Központ, ugye nyilván ilyen nem létezik, de majdnem, ahol az anyapa, az apanya, a kutyájuk és egy fenntartható gazdaságból származó szalmabábú poliamorf kapcsolatára alapozva a poligám házastársi viszonyok globális elismertetéséről cserélnének eszmét a BLMBTQ plusz-minusz mozgalom előadói. képzeljük el, hogy megjelenik a konferencián a magyar rendőrség, és felszámolja azt. Most nyilván lenne sajtója ennek is, azt hiszem, tehát hogy nyilván az reakciókat el tudjuk képzelni, de miután ezt csak elképzelni tudjuk, hiszen hogyha ez megtörténne, vagy ez hasonló, például állítólag Pride is van Budapesten, most már egy hónapig tart a rendezvénysorozat, egy óriási felvonulás, amit a magyar rendőrök nem felszámolnak, hanem védenek minden olyan embertől, akinek esetleg ez nem tetszik, és kifejezni az erre vonatkozó szándékát, de én úgy látom, hogy már ilyenből se sokan vannak, az nem jelenti az, hogy mindenki egyetérten ezzel a programmal, de a rendőrök védik őket, hogy kifejezhessék a gondolataikat, meg az elvileg diktatórikus kormánnyal szemben kialakított, hosszú évtizedek alatt kikristályosodott társadalomképüket megosszák a nyilvánossággal. Tehát olyan szintű, ugyanúgy politikai és érvelési szempontból is olyan szinten magas labda történt most ma Brüsszelbe feldobása, hogy hát nem győzzünk lecsapni azt. Tehát van egyszerre egy felháborító része számomra a történetnek, hogy ezek szerint igaz, amitől félünk, hogy amit én gondolok mondjuk a világról, azt nem mondhatom el akárhol és akármikor, de van egy másik része is, hogy politikai értelemben, ahogy arra ti is utaltatok, ez egy ajándék azoknak, akik erről beszéltek eddig. Tessék, itt van az élő példája. Ráadásul nem csak az áramot kapcsolták volna ki, hanem rendőrök, karhatalom érkezik a helyszínre. Azért mondjatok még erről pár gondolatot. Én azt láttam, hogy még a Downing Street is elítélte, és kiállt Farage mellett, ami azt jelenti, hogy a Brexit révén tőlünk eltávolodott Szigetországból is sandán néznek az ilyen húzásokra.
Nem tudok neked, Danikám, pár mondatot mondani, annyit tudok mondani, amit itt te is pedzegettél, hogy kezdődik a kampány, és én úgy látom és úgy érzem, hogy a úgynevezett mozgósítási kampányt azt megspórolták nekünk. Mert én ahova megyek, nekem csak azt mondják a fideszes törzs bázis.
Lemész vidékre?
Lemegyek vidékre, mint a Péter, és akkor mondják nekem, hogy mikor iszunk vért, mikor állunk végre bosszút, és mikor megyünk végre szavazni, sőt, előtte mikor megyünk végre békemenetre. Örjöngenek, a fideszesek örjöngenek. Úgyhogy a mozgósítási kampányra nem kell költsünk egy vasat se. Köszönjük szépen Brüsszelnek.
Nem akarom még előrehozni egy későbbi témánkat, bár összefügg ezzel, akkor nem értesz egyet, hadd kérdezzelek, mint újságíró, hogy nem értesz egyet Dobrev Klárával ezek szerint, hogy a kormány eresztékei repednek és omlik össze a jobb oldal Magyarországon, és a társadalom tömegei állnak szemben a jelenlegi kormányzó erővel, mint azt tudjuk már 14 éve.
Igen, Dániel, talán életemben először most kivételesen nem értek egyet Dobrev Klárával.
Hát ez egy Szallag címnek idézhető mondat szerintem Bajer Zsolt részéről. Matyi, te látsz-e még tanúságot a történetben arra vonatkozóan, hogy hogyan lesz ez tényleg hatással effektív az EP választásokra? És ha már itt vagyunk, egy picit arra vonatkozóan is, hogy ugye az Európai Néppártból kiszeretett Fidesz, például kap-e majd egy új pártcsaládot, vagy szerez egy új pártcsaládot június 9-e után, mert azért valljuk be, egy ilyen frakció tagjaként ebben a gyönyörű intézményben, amit Európai Parlamentnek hívunk, lehet, hogy hangosabb tud lenni a Fidesz által képviselt gondolat, hogyha van egy nagyobb frakciója, legalábbis egy olyan, amivel nagyjából egyet is ért a világ dolgait illetően. Lesz-e ilyen?
Én még nem vagyok akkor a régi médiaből, hogy ne engedelmeskedjek a műsorvezető igényeinek, hogy én mondani fogok pár mondatot.
Jó, de szeretném jelezni, hogy úgy tanítottak, hogy a kérdést azt meg kell hallgatni, aztán mondja az ember, amit gondol.
Tehát a következő néhány mondatot szeretném elmondani még erről a kiváló támadásról, a demokrácia és a szólásszabadság ellen. Ugye ezen a konferencián hangzott-e volna el bármi, amit nem hallottak még Brüsszelben? Igaziból nem. Nigel Farage egy volt EP képviselő, a Brexit kampány alatt mindazt, amit most a világról gondol, még jóval kiélezettebb formában volt lehetősége elmondani. Orbán Viktor szintén rendszeresen kap platformot Brüsszelben, talán többször is kap platformot, mint ahányszor élni kíván bele. Mindenki, aki ott van, voltak éppen annak lehetősége volt már korábban is arra, hogy Brüsszelben, vagy Brüsszelhez elérő éteri hullámokon elmondja azt, amit a világról gondol. Mi a probléma ezzel a rendezvényen mégis, ami miatt most kellett odalőni képletesen? Még csak. Az a probléma, hogy elkezdtünk hálózatosodni és intézményesülni. És ez az igazi bók. Tehát ez az igazi bók ebben az egészben.
Majdnem vókot értettem. Ez bók, ugye?
A vókok bókja, igen. Ja. Tehát ez az egészben a szép. Hogy észrevették azt, hogy az, ami Magyarországon mint politikai tudás felépült, és csirájában, közepesen effektív formában van egyébként Lengyelországban, Magyarországban is, közepesen eredményes volt az elmúlt néhány évben, de ne tagadjuk el, hogy létezik, az exportálható, az átültethető más országok közegeire, az tud egész Európában valami olyasmit produkálni, amit mi itt magunknak megalkottunk, és amiben jól érezzük magunkat. Az intézményesülés volt az a pont, ami nem engedett minket túlmenni. Ebben az esetben egészen konkrétan mondom még egyszer, Brüsszel. És ez jó. Mert ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy merre van az előre. Az előre az intézményesülés felé van. Ilyen egyszerű megmondták nekünk Brüsszelben, hogy erre van az előre, mert oda lőnek. Hát ez egy szuper dolog, hogy megtanultuk a leckét, és azt hiszem, hogy talán azok is megtanulták a leckét most, ami európai szövetségeseink közül, itt kötök most át a második témakörödre, amit felhoztál, akik eddig nem egészen értették a leckét, hogy éppen attól, hogy a magyar jobboldalhoz köthető MCC rendezvénye lett most rendőri erővel szétlőve, éppen abból látható az, hogy Magyarországról származik az a politikai tudás, amivel az európai jobboldal olyan sikeres tud lenni, mint a magyar jobboldal, és a Magyarországgal kötendő szövetség az tud a siker garanciája lenni sok más európai jobboldali számára is. Hogy mindettől függetlenül lesz-e a Fidesznek EP frakciója. Ugye múlt héten én Brüsszelben voltam, és ezzel kapcsolatban nagyon sokat választottam, mint fideszes, minden fideszes elemeket a brüsszeli infrastruktúrából. Az EP választásig semmi nem lesz. Ezt először is, hogy ez első fontos dolog, amit le kell szögezni, tehát addig irritációt tudunk okozni a különböző fideszes elemek között azzal, hogy ezt a kérdést egyáltalán föltesszük, mert egészen világosan látszik az, hogy a kampányban már egészen biztosan nem fogunk semmilyen frakciónak a tagjaként belemenni. A Fidesz jelenleg arra játszik, és ez egy nyitott meccs, megint csak vissza kell térjek az EP választás tétjére, hogy lesz olyan erős delegáció az Európai Parlamentben, hogy minden más egyéb politikai konstelláció. Mert vannak itt, tehát a jobb oldal is egy emberekből álló konstruktum, vannak itt is szurkálódások, piszkálódások, nem mindenki szereti azt, hogy egy ilyen piszlicsári közép-európai, vezető európai szerepre tör, nem szeretné senki Franciaországban, hogyha lehet egy kicsit indiszkrét például azt, hogy az európai jobb oldalt egy nagy ország sokszor vesztes elnök jelöltje helyett egy kis ország sokszor nyertes miniszterelnöke vezesse. Nagyon jelentős erők mozdulnak meg mondjuk volt politikai otthonunkban az Európai Néppártban azért, hogy ne létezhessen továbbra sem semmi életképes, tiszta, idiótáktól, ügynököktől mentes konstruktum a jobb oldalon tőlük jobbra. Ez mind olyasmi, amik erők ellenünk hatnak. Az erőnek egy ellenpontja van, egy másik nála nagyobb erő. Tehát az igazi tét most, ami kapcsán én most látom a fideszes képviselők szemében a tüzet, az az, hogy oda akarnak állni egy minimum 12-re, inkább 13-14 fős delegációval a tárgyalóasztalok mellé, mögé, elé a következő fél évben, és azt akarják mondani, hogy vannak ezek, meg ezek, meg ezek, meg ezek a politikai érvek, mondja ezt Manfred Weber, mondja azt Marine Le Pen, vannak gondolatai ennek, annak, amannak, van bizottsági nyomás, vannak a zöldek, vannak a lipsik, mi meg itt vagyunk 15 szavazat. 15 stabil, megbízható szövetségalkotásra képes szavazat. Hogyha ezt tudják mondani, akkor le lehet küzdeni mindenféle olyan szirén hangokat, hogy nem lenne mégis inkább jobb a fasiszta aurt bevenni az európai konzervatívok és reformisták pártcsaládjába, akik szeretnék Moldovát az oroszokkal felosztani maguk és Oroszország között. Volna ez az opció is, ami ellen meg kell küzdeni. Meg ez az az erő, ami megadhatja azt a szabadságot más jobboldali szövetségeseknek, hogy ellenerők ellenhatása ellenére, hogy a létező legtöbb szóismétést elkövessem egy felszólalásban, mégis mellettünk döntsenek. Ez egy nyitott meccs. Tehát én mindamellett, hogy természetesen szerint optimista vagyok, és mindamellett, hogy talán értjük, hogy mivel egész jól elevickéltünk az elmúlt néhány évben is frakció nélkül, a frakció nem létkérdés. De mindamellett én azt látom, hogy akarják a fideszesek a frakciót, mert tudják, hogy ennek van előnye, van hatása, és másrészt meg ez igazából, ez a kérdés, az, hogy hány mandátummal tud kimenni a Fidesz Brüsszelbe, ez a kérdés, ez az, ami eldönti azt, hogy lesz-e frakciónk, lesznek-e, hogy a frakciót lefordítsam rendes magyar emberi politikai nyelvre, lesznek-e olyan pártok az Európai Parlamentben, következésképp európai kormányokban és a következő néhány évben, akiknek elemi politikai érdekük lesz minket nem támadni, sőt minket segíteni. Ezt jelenti a frakció, ezért fontos a frakció. Mi fogjuk ezt eldönteni az urnáknál? Tehát ha úgy küldjük ki a Fideszt, hogy gondolkozunk mindenféle szakpolitikai sérelmeinknek a megtorlásán, és Magyar Péter tüsi haja az egy meggyőző elem lesz sokak számára abban, hogy most van itt az ideje, hogy
megveszkésztetni
a Fideszt, és kimennek 8-9 fővel, hát Győri Enikő 9. helyénél, aki talán az egyik legértékesebb szakpolitikusa a kinti Fidesznek megáll a lista, akkor nincs frakció. Az tök egyértelmű. Ha 13-14 vagy 12, akkor talán van frakció.
Akkor ez mégiscsak egy kis mozgósítás volt, hogyha jól értelmeztem itt a kifutását a beszélgetésnek.
Mozgósítani kellene, de azt hiszem, hogy az ismerősök környékén vannak már olyanok, akiket érdemes lehet mozgósítani.
Igen, ahogy a Tüsi Hajó mondta, mindenki hozom magába még két embert. Csak legyen három, tegyünk rá még egyet. Jó, miről beszéltek volna még ezen a konferenciát? Beszélnek, mert azért nem lett elsöpörve a konferencia, csak kicsit úgy meg lett fenyegetve, mert a rendőrök végül nem tudták elvinni az előadókat. Csak akik kimentek az épületből, azok már nem mehettek vissza, meg hát azért egy kicsit kellemetlen az ember úgy konferenciázik, hogy kint rendőrök nem szeretik éppen azokat, akik benn vannak. Hogyha jól értettem, lehet, hogy félreolvasták a miniszterelnök úr Mandinernek adott interjúját, hogy azóta megismételt kitételét egész pontosan, hogy el akarja foglalni Brüsszelt, lehet, hogy ők megvédik konkrétan, nehogy elfoglalja Brüsszelt. Hát nyilván talán mi is értjük, hogy mire gondolt Orbán Viktor. Meg miről beszéltek volna, és akkor itt térjünk át a következő témánkra. Lehet, hogy fogunk kicsit csapongani, mert mindennel összefügg, Zsolt. Szerinted is annyira, most ilyen alákérdezésekben fogok itt vitézkedni.
Szerintem csak azt tudjuk, nem tett mi jobboldali újságírók, valljuk be őszintén.
Nem is vagyunk nevezném magunkat újságírónak, úgyhogy ezt fejezzük is be, ezt a fake news-t. Szóval az mégiscsak szó lett volna arról, hogy ez a háború, ami Oroszország és Ukrajna között zajlik, ez az európai viszonyulás, az nem biztos, hogy a legjobb, legalábbis a mainstream viszonyulás. Ugye most már egész komoly összegek, fegyver már nem sok van Európában, de még a maradékot oda kéne küldeni, és ameddig csak lehet folytatni a harcot. A konferencia arról is szólt, hogy hát, hogy békepárti, hogy érjen ez véget. Te mikorra jósolod mindezek után a háború végét, és az európai gondolkodás esetleges megváltozását ezzel kapcsolatban. Az amerikainál látjuk már a változásokat, Kínáról ne is beszélve, de Európa még úgy tűnik, hogy a lehető leglelkesebb. Talán már az ukránok sem annyira lelkesek, mint az európai mainstream.
Most már nincs jó kedvem, eddig az volt, de...
Majd megint fogunk beszélni a tüsi hajóról, és akkor érzem rajtad, hogy az egy kicsit jobban fog tetszeni.
De ez a háború, ez mindig elkeserít. Valószínűleg ebben az is közre játszhat, hogy 5 gyerekünkből 4 fiú, és mindegyik katonakorú. Ha én lennék Macron, és egy gyerekem se lenne, lehet, hogy én is rettenetesen lelkes háborúpárti lennék, így egy kicsit máshogy látom a világot. No de, az az én fő bajom, hogy... ha igazuk volt az antik görögöknek, és többnyire igazuk volt, és a történelem tényleg az élet tanító mestere, akkor most érdemes olvasgatni, hogy mi is zajlott itt Európában 1914 nyarán. Mert egészen hátborzongatóak a párhuzamok. Ugye 14 júniusában valamikor Gavrilo Princip megöli Ferenc Ferdinándot. Az agg uralkodó összerántja azonnal a korona tanácsot, Bad isül be, hogy akkor most mi lesz a teendő. És mindenki rettenetesen harcias, csupa Macron és Donald Tusk ült ott a korona tanácsban 14 nyarán, mindenki az azonnali háborút szorgalmazta, hadüzenet Szerbiának. Egyetlen egy ember volt, aki kitartóan és konzekvensen azt mondta, hogy nem szabad háborút kezdeni. És elmondta még azt az ikonikus mondatot is, ami úgy szólt, hogy ebben a háborúban mi semmit sem nyerhetünk, de mindent elveszíthetünk. Ezt az egy embert úgy hívták, hogy Gróf Tisza István. Nem érzik ugye úgy az új begyükön a párhuzamot? Hagyd ne mondjam el, hogy most ki a gróf Tisza István, és kik a többiek. És ráadásul olyan érzésem is van, mint a klasszikus színházi dramaturgiában, ha kim van a színpadon a pisztoly, annak legkésőbb a harmadik felvonás végén el kell sülni. És mindenki kirakta a pisztolyt. Mindenki. Egyre harciasabb, mindenki egyre bátrabb. Nem kell messzire visszaemlékezni, drága barátaim. Egy éve, másfél évvel ezelőtt Olaf Scholz német kancellár sisakokat akart küldeni Ukrajnába. Le is szúrták az ukránok, hogy biztos elment az esze. Ma már mindenki mindent akar küldeni, de eddig is már mindenki mindenét odaadta, mármint fegyverbe. Aztán jöttek Macronék azzal a remek ötlettel, hogy küldjünk csapatokat. Aztán most már jött a Stoltenberg, NATO főtitkár úr, aki éppen távozik, tehát sok felelőssége neki sincs, és előállt azzal a remek ötlettel, elfejtettem az összeget, mennyi pénzt talált ki, hogy a NATO tagállamok
100
milliárdot, apukám, 100 milliárd dollárt vagy eurót rakjunk össze, és azt így adjuk oda 5 évre előre Ukrajnának. Szóval én mindent értek, és én aláírom, most itt aláírom, hogy Oroszország agressziót követett el, mindent értek. Csak egyfelől, csak 30 éve, mondjuk itt nagyjából a rendszerváltás óta mindenki gondolja magába végig, hogy az Egyesült Államok hányszor követett el agressziót? Hányszor? Afganisztán, Irak, Líbia, hogy Jugoszláviáról ne is beszéljek. Milyen felhatalmazás alapján bombázták szarrá a jugoszlávokat? Milyen felhatalmazás alapján engedték meg azt, hogy a szerbek szív csakrája, Koszovó, az hirtelen egy népszavazás keretében önállósodjon? És hogyha megengedték, akkor a krími népszavazással mi is a probléma? Szóval ezeket a dolgokat így hasonlítgassuk mindig össze, egyfelől, másfelől meg tényleg az a cél, hogy legyen egy frankó világháború? Tényleg? Mert ugye Putyin mindezekre a lépésekre, amit itt próbáltam elmondani, egyelőre még viszonylag nyugodt hangon azt mondta, hogy remek, a teljes orosz atomarzenál bevetésre kész. Hát csodálatos. És itt akkor szerényen hadd jegyezzem meg, hogy bízom abban, hogy globális atomháború nem fog kitörni, mert azt talán minden hülye felméri, hogy akkor az egész világ meg fog dögleni. Na de taktikai atomfegyverek bevetése, vagy csak atomfegyverek nélkül a háború eszkalációja, az kiket is fog érinteni? Hát, nézzenek rá a térképre. Mondjuk, hogyha a NATO beszáll ebbe a buliba. Melyik az a három ország, amelyen keresztül Ukrajnába el lehet jutni? Lengyelország, Magyarország és Románia. Mit fognak az oroszok először szarrá bombázni? Ezeknek az országoknak a vasútjait, meg a közútjait. Én elhiszem, hogy Macron bácsi könnyen el van Párizsba. De mi? Hogy kerülünk milyen helyzetbe? És egyáltalán. És hogy mikorra teszem a háború végét? Én elhittem a Trumpnak, amit mondott. Ha nem is 24 órán belül, de valószínűleg egy hónapon belül véget fog vetni ennek a háborúnak. És ha van egyetlen dolog, ami miatt én neki szurkolok, hát az ez. Körülbelül ennyi.
Tehát beavatkozol az Egyesült Államok belpolitikájába, szépen vagyunk. Tetézném a problémát, ugye eközben ugye Irán emberkedik Izraellel, és ugye egy minap egy elemzésben egy komoly, hát nem nehéz kitalálni, mi ebben a dilemma azon túl, hogy önmagában szörnyű, hogy már megint a Közel-Kelet is robbanás közeli állapotban van, nem mintha mindig a béke szigete lett volna, de azért vannak fokozatok. És ugye mit tehet most Izrael, mire a beszélgetésünk nyilvános lesz, akkor már tudjuk, mert ugye drónok és rakéták repültek Izrael felé Iránból, és nem találtak célt, nem halt meg senki, de ez nyilván a védelmi rendszernek köszönhető, vagy lehet, hogy így is tervezték, hogy ez legyen egy enyhe, ám jelzésértékű és történelmi támadás. Irán ilyet még nem engedett meg magának korábban. Mi következik ebből? Izrael nem tesz semmit, Izrael tekintélye a térségben, a régióban még lejjebb sorolódik, ami az ellenségeinek egy felhívás keringőre válaszol, rakétákat küld, eszkalál, és mondhatja Irán, és sokan, egyébként az Egyesült Államok is óvatosságra inti most a Netanyahu kormányt, hogy akkor ő a hibás azért, hogy elfolyult a történet. Tehát egy lehetetlen állapot, akárcsak a gázai terrortámadás utáni válaszcsapás, ez is egy szinten megoldhatatlan dilemma Izrael számára, és azért azt gondolom, hogy nem mindegy nekünk itt Magyarországon sem, hogy mi lesz Izrael sorsa. Izraelnek pedig nyilván elementáris érdeke, hogy ez számára nem mindegy, és számukra a túlélés a cél. Úgyhogy erre téged kérnélek meg majd, hogy egy pici közeli prognózist adj esetleg, hogy mennyire érezzük magunkat veszélyben, bár egy távoli történet, de például az energiárakra az ilyen közel-keleti konfliktus iszonyatos hatással tud lenni, és adott esetben az európai terrorhelyzetre is, ahogy azt már láthatjuk itt az elmúlt napokban is, hogy nő a készültség. Mi lesz itt ebből?
Így viszonylag hegyeset fogok mondani. Én háború dolgában, tehát szigorúan háború dolgában egy kicsit jobban bízom az izraeli miniszterelnökben és az iráni ajatollákban, mint Európa nyugati felének különböző vezetőiben. Hagyj fejtsem ki.
Tehát erős.
Azok az emberek ottan, azok Irán esetében legkésőbb a 79-es forradalom óta, Izrael esetében mióta léteznek, azok háborús állapotban léteznek. A mindennapi külpolitikai, de akár belpolitikai döntéseik meghozatal a háborús kontextusban történik, háborús prizmán keresztül. A külkapcsolataikat végig potenciális leendő vagy volt háborús ellenségekkel folytatják. Kondicionálva vannak a háborúra, ismerik a háború szörnyűségét, tartanak hadsereget, ismerik a teljes eszköztárát annak, hogy pontosan milyen cizellált, finom üzeneteket lehet küldeni a katonaság bevetésének a legkülönbözőbb spektrumait használva. Ha megnézzük az iráni támadás jellegét, mind a mellett, hogy, és itt most a morál beszél belőlem, egy néhány másodpercre átveszi a szót, értelemszerűen ez egy elfogadhatatlan támadás Izrael területe ellen, mert attól még, hogy Izraelnek van vaskupolája, és Izrael képes kivédeni dróntámadásokat, ettől függetlenül bármivel elindítani egy ország felé, ami abban az országban civil embereket ölhet meg, áll egy háborús aktus, átkettő elfogadhatatlan. No de, hát Irán úgy tervezte meg ezt a támadást, hogy pontosan tudta, hogy Izrael képes ezt lefogni, pontosan tudta, hogy hogyan kell vagy nem kell célozni annak érdekében, hogy ennek minél kevesebb tározata legyen Izraelben. Nem azért, mert Irán szíve jó, vagy Irán voltak éppen egy meg nem értett kiváló hatalom valahol ott a Közel-Kelet bizonyos felején, amit mi démonizálunk, tehát Irán pont olyan őrült, mint ami ennek látszik, de Irán Izraellel egy egyetemben háborús közegben élte le az elmúlt néhány évtizedét, és ha valaki, akkor ők pontosan tudnak úgy játszani a katonaság hangszerein, hogy abból a lehető legkevésbé boruljon lángba a Közel-Kelet. Az, hogy ők ezt egész eddig meg tudták csinálni, olyan feszültségek közepette, olyan elementális feszültségek közepette, amelyek földről, vízről, meg vallásról szólnak, ennél nem ismerek keményebb dolgokat a világon. Ez az ő előrelátásukat dicséri, én éppen ezért paradox módon kevésbé félek a Közel-Kelet miatt, mint Ukrajna. Oroszország háborúja miatt azért, mert itt tehát voltaképpen van egy igen jelentős mentális probléma, vagy mentális akadály, ami akadályozza ennek a háborúnak a lezárását. Ez egy viszonylag egyszerű mentális akadály. Azon túl, hogy békében éltünk mi az Unióra gondolok, az Európai Unióban mi békében éltünk a saját határainkon és a saját előszobáinkban az elmúlt néhány évtizedben, ezen túl éltünk még egy olyan világban is, amely úgy nézett ki, hogy a határok akkor változtak, hogyha az Egyesült Államok úgy döntött, hogy az a határváltoztatás, rezsimváltoztatás, akármilyen változtatás, az legitim, az lícet. Annak van valami oka. Mert terrorista, mert volt vagy nem volt neki biológiai fegyver, és ezt bevetette vagy nem vetette, mert jó fejek voltak a koszovóiak különböző geopolitikai érdekek szempontjából, megérte neki különállamot adni. Az igazán rémisztő, szörnyű dolog most a világban a mi nyugati szövetségeseink számára, és én ezt most őszinte megértéssel mondom, és nem lenézően vagy fennhéjezve, az, hogy milyen lesz egy olyan világban élni, amikor a világ rendjét nem egy személyben határozza meg az Amerikai Egyesült Államok elnöke, meg a mögötte álló hatalmi struktúra. Baromi nehéz lesz, mondom még egyszer. Tehát minden olyas valakinek, akinek az a saját az apja meg a nagyapja történelmi tapasztalata, hogy vagy béke van, vagy ha nincs, akkor megoldja az Egyesült Államok, hogy mi legyen a rendezés egy adott helyzetben. Minden olyan embernek elképesztően nehéz átállni a fejben arra a helyzetre, hogy nem, egyszerűen ez a helyzet már nem az a helyzet. Mert itt a probléma az, hogy azoknak a szavaknak, amiknek eddig hatása súlya volt, Ukrajna területi épsége sérthetetlen, szuverenitása sérthetetlen, nem mondunk le területekről. Ezeknek a szavaknak még Irak esetében, Koszovó esetében súlya volt. Azt mondta az USA, hogy úgy lesz, és úgy lett. Most mondja az USA velünk kórusban, nem velünk, hanem a többi európai szövetségesek kórusban, és nem lesz úgy. Nem lesz úgy. Tehát egyszerűen materiálisan, a valóságban nem képeződik le az a helyzet, amit az Egyesült Államok helyesnek és megfelelőnek lát. És ez egy olyan helyzet, ahol át kell esni ezen a mentális akadályon, hogy mi lesz abban a világban, amikor a világ sorsáról meg kell majd egyezni kínaiakkal, az oroszokkal, kisebb kérdésekben az irániakkal is, figyelembe kell venni Afrikát, aki egész eddig gyarmatosítható volt, vagy különböző pénzügyi egyezményekkel rabszolgasorba tartható. Tehát lesznek ilyen dilemmák. De én azt gondolom, hogy voltak éppen, ha a probléma a fejünkben van, akkor a megoldás is a fejünkben van. Tehát ki kell nőnie egy olyan generációnak, és én egyébként Macron ebben nem látom teljesen szörnyűnek és alkalmatlannak.
Hát 27-ig marad egyébként, tegyük igen, hozzá, tehát lejár a szavatossága.
Ki kell nőni egy olyan politikai generációnak Európában, aki föl tudja fogni, hogy a világrend az nem unipoláris, akkor sem az, hogyha azt mondjuk, és együtt tud élni azzal a helyzettel, hogy tőle nagyon eltérő módon gondolkozó, de fontos globális vezetőkkel meg tudjon állapodni a világ sorsában.
Borzasztó demagóg és leegyszerűsítő leszek, hogyha én leginkább ebben az egész konstellációban Európáért aggódom, mert az, ami hazánk, úgy tetszik, nyilvánvalóan Magyarország, de semmiképp sem az Egyesült Államok vagy akár Kína. Tehát ez a mi szűkebben vett geopolitikai szövetségi rendszerünk az Európai Unió, és ha ott tényleg konferenciákat tiltatunk be, mert nem tetszik az a mondás, azok a mondások, amiket most mi beszélünk, vagy akár Matyi az imént levezettél, akkor azt betiltják, akkor azt gondolom, hogy ott a gondolkodás nem ebbe az irányba hat, mint amit most te levezettél. Pár percünk maradt, legalábbis a műsoridőből. Zsolt, akkor most Magyar Péter, kérlek fejtsd ki néhány gondolatodat, hogy ne annyira szomorúan hagyjuk ilyen komoly gondolatokkal abba a beszélgetést, ezen részét legalábbis, ami lemegy a YouTube-on meg a rádióban. Ilyen tüsi hajú írtátok le itt az előbb.
Végtelenül rövid leszek. Kérem szépen, hogy tegye fel a kezét, aki eddigi élete során titokban már készített hangfelvételt a feleségéről, illetve a férjéről. Kérem, tegye fel a kezét. Van ilyen a teremben? Nincs?
Na, hát a kamerák akkor nem mutatják senki.
Akkor
nem
itt egyetlen egy morál insanity sem ücsörög. Ezt akkor rögtön szögezzük le. Az a magyar Peti. És annyit tennék még hozzá, hogy ez az alak, ez a minap egy valamelyik nyilatkozatában, mert most már minden nap ad 70-et, azt bírta mondani, figyelj, sose gondoltam, hogy a fiúk, mármint a Fidesz, olyan hülyék lesznek, hogy nekem valaha, hogy minket belöknek az árokba, és nekem valaha ezt a hangfelvételt fel kell majd használnom. Ezt mondta, annyira jó, hogy megtanultam kívülről. Mit jelent ez a kis mondata magyar nyelv szabályai szerint? Ez a mondat azt jelenti, hogy a feleségem, vagy a volt feleségem távozott, ebből következően én is távoztam, mármint a különböző igazgató tanácsi állásaimból, úgyhogy most elérkezett az idő, hogy elkezdjek mindenkit zsarolni azzal a hangfelvétellel, amit titokban az akkor még létező házastársamról készítettem. Hát ekkora szaralak nincs a Földön. Láttunk már sokféle szaralakot, de Magyar Péter ebben elvitte a bánát. Én ennyit tudnék röviden hozzáfűzni.
Nem zárom ki a lehetőségét, hogy fogunk még róla beszélni a következő percekben, akár vagy a következő napokban és hetekben, hiszen ő most pártot és országos hálózatot szervez, a mondásaira pedig valamit kell nekünk is mondani. A nézőknek és a hallgatóknak viszont most e ponton köszönöm meg a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Ez volt a Mandiner Reakció. Kohán Mátyással, Bajer Zsoltal és Kacsó Dániel. Köszönjük a figyelmet.